Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy újra karácsony ünnepét megélhettük, és eljöhettünk ide a templomba, hogy örömben, áhítatos csendben téged ünnepeljünk, Jézus. Téged, aki megszülettél erre a földre, és elvégezted a nagy művet, amiért jöttél, és most a dicsőségben vagy újra. Köszönjük néked, hogy hallod, amikor hozzád imádkozunk, mert megígérted, hogy füleid a hozzád szólókat meghallják. És hiszük azt is, hogy a te szavad is elér minket a Bibliából, és kérünk is, hogy adj halló fület és értő szívet, és hívő szívet leginkább, hogy el tudjuk fogadni, amit te mondasz nekünk ma is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki igazán fényessé tudott tenni ezt az ünnepet a számunkra. Te vagy, aki igazán meg tudsz ajándékozni bennünket önmagaddal, hiszen te vagy a legnagyobb ajándék. Kérünk téged, hogy te gazdagíts minket ebben az órában, és add, hogy a te színed előtt tudjunk örvendezni, itt találjunk békességet, itt találjuk meg azt a szeretetet, amire mindnyájan vágyakozunk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, hogy nem csak az ígédet hallgathatjuk, hanem urvacsorai közösségünk is lehet egymással. Köszönjük néked, hogy nem csak egymással lehetünk együtt szeretetben, békességben, hanem veled is. Kérünk téged, hogy segíts, és add meg ezt a közösséget veled, és egymással is. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának második részéből olvasom. Leülve hallgassátok meg az igerészt. Lukács evangéliumának második részében az első verstől a 15. versig ezt olvassuk. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mentek azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik. Mivel, hogy Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És történt, hogy mikor ott valának, beteltek az ő szülésének napjai, és szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel, hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jel, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, kik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. S történt, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el Betlehembe, és lássuk meg e dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmentek azért sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Kedves testvéreim, a betlehemi mezőkön sötét éjszaka volt, a pásztorok őrizték a nyájaikat, amikor váratlanul egy fényes angyal jelent meg nekik, majd angyal seregek bukkantak föl, és az angyal és az angyal seregek is mind azt az információt adták nekik, hogy megszületett Jézus, tőlük nem messze. Ez a kijelentés volt az, ami őket elindította az Úr Jézus felé. És aztán meg is találták őt, hogy olvastuk és ismerjük is a történetet, meg is találták őt a jászolban, és nagy örömmel örvendeztek, hiszen megszületett az üdvözítő. Ahogy azokat a pásztor embereket akkor elérte Isten kijelentése, most bennünket is elér. Már nem angyal és angyal seregek toppannak elétek, meg kell elégedetek velem, de én mégis az Isten igéjét tolmácsolom nektek, arról a Jézusról, aki valóban megszületett. És ez az üzenet az, ami bennünket el kellene, hogy indítson, bizonyára vannak, akiket már el is indított, de vannak, akik talán még nem indultak el, de az biztos, hogy ez az isteni üzenet kellene, hogy bennünket elindítson valóban az Úr Jézushoz. Fel kellene kerekednünk, és elindulnunk, és mennünk, míg rá nem találunk erre a született Jézusra. A célt tudjuk, de odáig van egy út, amit mindenkinek magának kell megtennie. Nem teheti meg más a másik helyet, mindenkinek magának kell fölkerekednie és elindulni, hogy megtalálja ezt a Jézust. Elvégre ő az, akinek itt mondják az angyalok, ő az üdvözítőnk, ő a megmentőnk. Nézzük meg néhány lépést, ami által az Úr Jézushoz eljuthatunk. Hadd kezdjem az első lépéssel, ami manapság már nem egyértelmű. Tudnilik, arról van szó, hogy karácsony Jézusnak a születésnapja. Tehát már itt többször szóba került ez a dolog, de most újra megpendítem ezt a húrt, hogy nem természetes dolog manapság, hogy karácsonyt Jézus születésnapjának tekintik az emberek. Manapság sok minden egyébnek tekintik. Van itt béke, szeretet, öröm, család, karácsonyfa, télapó, Mikulás, nem tudom még micsoda, mint hogyha ennek az ünnepe lenne karácsony, de karácsony az Úr Jézusnak a születésnapja. Arról van szó, hogy időszámításunk előtt 4 körül, amikor a világban éppen Augustus császár uralkodott, Izraelhez közelebbi ország, Szíria tartománynak a fő vezetője volt egy Cirénius nevű ember, őket ismerjük a történelemből. Szóval az ő idejükben, Betlehemben, egy kis egyszerű kis falucskában, Júdea tartományban, egyszerű szülők gyermekeként meglátta a világot Jézus. Ez a kis baba, aki aztán felnőtt, és tudjuk, hogy mi lett az ő élete további alakulása. De hát ez a karácsony az Úr Jézusnak a születésnapja. Ha valaki nem akarja Úrnak nevezni, ne nevezze annak, de akkor is Jézus az egy személynév, Jézusnak a születésnapja. Ez nem egy vallásnak a születésnapja, karácsony, hanem ez az ő születésnapja. Hát lehet, hogy ez egy olyan nagyon egyszerű dolog, de vannak olyan emberek, akik ezt se a szüleiktől nem hallották, se a nagyszüleiktől nem hallották, de még lehet azok nagyszüleitől se hallották. Hát feltételezem, hogy ti, akik itt vagytok, hallottátok ezt, és tudjátok ezt, de nem árt ezt újra tudatosítani magunkba, és az sem árt, ha ezt elmondjuk másoknak, mert lehet, hogy mi tudjuk, de mások valószínűleg nem tudják. Vagy nem akarják tudni. Persze Jézusról lehetett itt-ott egy is mást hallani, de azt lehet, hogy jobb lett volna nem meghallani, mert hát vannak, amikor olyan dolgokat beszélnek róla, aminek semmi köze a történelemhez, inkább csak ilyen kitaláció, és azt mondják, hát minek törődjünk mi ezzel a Jézussal, aki hát csak nem is létezett, vagy mit tudom én, ki volt, mi volt. Na, a valódi Jézusnak a születésnapja a karácsony. Ha már ezt kezdjük fölfogni, megérteni, akkor már is egy kis lépést tettünk Jézus felé. A második lépés, testvéreim, ami jön, az az, hogy be kell látnunk, hogy ez a Jézus egy történeti személy. Hát nyilván, ha a születésnapjáról van szó, általában történeti személyeknek van születésnapja, hát ő egy történeti személy. Nem egy mesefigura az Úr Jézus Krisztus. Nem fantázia szereplő, mint a Pán Péter, vagy Harry Potter, vagy a Szállító, hanem egy történeti személy, mint Napóleon mondjuk, vagy Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy ti vagy én. Történeti személyek. Jézus is ugyanilyen történeti személy, és meg kell tanulnunk így gondolni Jézusra. Az életéről szem- és hűltanúk írtak. Sokkal jobban dokumentált az ő történeti élete, mint bármelyik ókori emberé. 4 olyan ember írta meg a történetét, aki Máté, Márk, Lukács és János, aki különböző szempontokból írtak róla. Volt, aki a tanítványa volt, volt, aki kicsit később csatlakozott az ő seregéhez, követőihez. Ezek között volt például Máté, aki tudott gyors írni, és akár minden nap feljegyzéseket készíthetett arról, amit hallott és látott. Aki nem volt Jézus tanítványa, mint például Lukács, az azt írja, hogy alaposan utána járt mindannak, amit leírt róla, és kérdezősködött az ő idejében még nyilvánvalóan élő emberektől, akik találkoztak Jézussal. Summa summarum, hogy Jézusról, mint történeti személyről nem csak a 4 bibliai evangélium ír, hanem megemlékeznek róla zsidó iratok is, sőt, római történészek följegyzése is. Tehát ővele találkozunk más egyéb iratokban is, melyek mind arra utalnak, hogy Jézus, akinek a szülinapja van, ő egy történeti személyiség. Ráadásul egy olyan történeti személyiség, aki hát ha mind az igaz, amit leírtak róla, egészen páratlan, egészen különleges történeti személy, és megéri azt, hogy foglalkozzunk vele. Sok embert érdekelnek az ilyen különböző életrajzok, sok jó életrajz, Churchill életrajza, Horthy István feleségének az életrajza. Sok nagyon érdekes visszaemlékezést olvashatunk, és ezeket jó böngészgetni. De hát a legeslegizgalmasabb és a legeslegjobban megéri, ha az Úr Jézusnak, a Názáretinek az élettörténetét böngészszük a Szentírásba. Nem csak azért, mert olyanokat olvashatunk, amilyeneket ő felőle, hanem azért is érdemes vele foglalkozni, mert senkinek nincs olyan történelmi hatása, mint neki. Hiszen a kereszténység, mint világvallás, azóta is itt van ebben a világban. És a kereszténységnek tulajdonképpen is eredetileg a lényege és a centruma Jézus, történeti személye. A kereszténység az nem egy olyan képződmény, hogy van valami elmélet, aztán körülötte mi összefogunk, vagy van egy teória, amit nagyon fontosnak látunk, és akkor, vagy van egy értékrend, ami összefog bennünket. A kereszténységet nem teológiai elmélet, nem értékrend, nem valami erkölcsiség tartja össze, hanem Jézusnak a személye. Ráadásul a kereszténység egy olyan vallás, ami noha nagyon sokszínű, de mégis azért az egész történelem során a legtöbbet üldözött, legtöbbet bántott vallás. És ennek ellenére még, hogy a mind a mai napig évente sok tízezer keresztényt ölnek meg a hitük miatt világszerte, ennek ellenére a kereszténység megvan. És ezt nem valami elmélet, vagy teória, vagy értékrend, vagy én nem tudom miféle teológia magyarázza, hanem nyilvánvalóan Jézus, aki azt mondta, hogy az ő népén a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Tehát Jézus, testvéreim, egy történelmi személy. A harmadik lépés fölismerni az Isten emberségét. Ez már egy kicsit nehezebb lehet. De mégis, ha a Bibliát olvasgatjuk, testvéreim, föl kell ismernünk, hogy az Úr Jézus egyedülálló személy, mert egyfelől valódi ember. Ugyanúgy viselkedik, mint tulajdonképpen bármelyikünk. Fel kellett öltöznie, le kellett vetkeznie, kellett ennie, innia, aludnia. Ha ütötték, fájt neki, vérzett, hogyha megsebezték. Nem tudunk mondani semmit, ami arra utalna, hogy ő nem volt valódi ember. És mégis Jézus ugyanakkor valódi Isten is. Egyfelől mondja is, hogy ő valóban Isten. Ő, aki látja őt, az látja az atyát, látja a világ teremtőjét. Benne itt van. Nem csak mondja Jézus ezeket, hanem amikor nézzük a jellemét Jézusnak. Nem találunk egy embert, akinek olyan jelleme lenne, mint Jézusnak. Még az emberiség nagy alakjai, mint például a Gandhi, azt mondta, hogy föl kell néznie Jézusra. Tehát egyszerűen le kell ülni a lábához. Mert nem ér el abba a jellem magasságba, ahol Jézus van. Jézusnak nem csak a jelleme, hanem nézzétek, az erkölcsi tisztasága is megragadó. Tehát nincs olyan ember, aki olyan bűntelen lett volna, mint ő. Ő abszolút tiszta volt, nem követett el semmiféle bűnt. Erkölcsileg makulátlan alak. Nem tudna az lenni, ha nem lenne Isten, aki legyőzi a sátánnak a kísértéseit, és nem tudja elbuktatni őt, úgy, mint ősszülőnket, Ádámot és Évát. Lássátok meg az Úr Jézusnak a cselekedeteit, mert olyan cselekedeteket visz végbe, amelyeket Isten vitt végbe az Ószövetségbe, amikor szétválasztotta a Vöröstengert a népe előtt. Jézus jár a vizen. Isten adja a mannát az ő népének, táplálja őket 40 éven keresztül a pusztába. Jézus jön és megsokasítja a kenyeret a sokaságnak a pusztába. Jézus legyőzi a betegségeket, még a halált is legyőzi, hiszen halottakat is támaszt. Pedig a halál a legnagyobb törvény ebben a világban, és ő fölötte áll. És Jézusnak aztán, ha nézitek a tanításait, senki nem tanított olyanokat, olvassátok a hegyi beszédet, vagy más egyéb beszédeit az Úr Jézusnak. Hát olyan végtelen isteni bölcsesség ragyog ezekben, melyek mind arra mutatnak, hogy ő igazat mondott. Ő nem csak ember, ő valóban Isten is. A teológusok úgy mondták ezt, hogy kettős természete van Jézusnak. Egy isteni énje van, de egyfelől valóságos ember, másfelől valóságos Isten. Nem tudjuk megmagyarázni ezt. Ez egy titok, misztérium. De mégis ez a kép tárul elénk, és ezt fel kell ismernünk, és ha felismerjük, egy lépést megint tettünk Jézus felé, és már a negyedik lépés jön, amikor fel kell ismernünk azt, hogy az Úr Jézusról proféciák szólnak. Jézusnak előzményei vannak a történelembe, testvérek. Ha az Ószövetséget vizsgálgatnánk most itt részletesen, hát többen többféle módon számlálják, de több mint 300, majdnem 400 profécia van, vagyis jövendőlés van, ami Jézusra mutat előre. Melyek mind azt a célt szolgálták, hogy az Úr Jézus, amikor eljön, majd fel tudják ismerni őt. Hogy ő az, akiről megmondta Ézsaiás próféta. Ő az, akiről megmondta Mikeás próféta. Ő az, akiről megmondta Mózes. Ha majd ma zsidók lennénk, akkor ezek nagyon sokat jelentenének nekünk. Mert a zsidó embereknek, a konzervatív zsidóknak azt mondják Mózes, akkor az Mózes. Az nem akárki, mint ami azt mondjuk, hogy Szent István. Tehát ő nekik, vagy Ézsaiás próféta, vagy más, vagy Dániel próféta látomásában tűnt fel. A Dániel világtörténelmi személyiség, ma is tisztelik, még Iránban ott vannak a síremléke. Tehát testvéreim, nagyon döbbenetes dolgok ezek, hogy az Úr Jézusról több száz profécia szólt, amik nem tetszőlegesen teljesültek be, hanem pontosan beteljesültek. Ott született, ahova meg volt írva. Te Efratának Betleheme, kicsiny vagy, mondja a próféta, de ott fog megszületni a Messiás, mondja Mikeás 700 éve Jézus előtt. Betlehemet megnevezi. Nem akarok most ebbe belemélyülni, de ott van, hogy a ruhájára sorsot vesznek a katonák, hogy átszögezik Jézust a kereszten, hogy milyen csodákat fog cselekedni. És Jézus, amikor megy az Emmaus felé a feltámadás után a tanítványokkal, azt olvassuk, hogy is magyarázta nekik mindazokat, amik ő felőle írattak meg az ószövetségi írásokba. Magyarázta nekik ezeket. Hát testvérek, azért mégiscsak el kell gondolkozni egy olyas valakin, akinek az előzménye az ilyen. Hogy mindaz beteljesedik, amit valaha megmondtak, és aki ezt felismeri, testvérek, megint tesz egy kis lépést Jézus felé. És jön az ötödik lépés. Nem könnyű lépés ez sem, de a Jézushoz vezető útunkon igyekeznünk kell felfogni azt, hogy ez a Jézus miért jött erre a földre. Miért jött ide? Ennek a megértéséhez, testvérek, az ő alakját az egész Bibliának az összefüggésébe kell helyeznünk. És onnan az a következő kép tárul elénk. Isten teremtett világa, amiben ma élünk, az nem olyan, mint amilyennek Isten eredetileg teremtette. Nem olyan. Jó, érezzük mi, hogy ez valami nem stimmel. A természet se olyan, amilyennek Isten megalkotta kezdetben, és az ember se olyan. Egyetlen ember se olyan, mint amilyennek Isten az első emberpárt megalkotta. Ahhoz képest, ami kezdetben volt, ahhoz képest abnormális állapotban vagyunk. Miért? Azért, testvérek, mert a Biblia leírja a bűneset történetét, amikor is az emberiség ősszülei a sátán inspirálására alkotójuk ellen fordultak, és Istenné akartak válni. Ők is. E lázadás igazságos büntetése volt Isten részéről az, hogy ősszüleinket, de velük együtt minden utódjukat, és az egész természet világát is tulajdonképpen ítélet alá tette, büntetés alá tette. A büntetés következtében, ha nem is tűnt el az embernek az Isten képűsége, az embernek a nemessége teljes mértékben, de mégis összetört. Ha az Isten ítéleteképpen nem is tűnt el tökéletesen a természet világának a csodálatos rendezettsége, harmóniája, szépsége, jósága, az eredeti fénye, de mégis megtört. A bűneset miatt az ember és az egész világ, testvérek, valami abnormális állapotban van. Normális állapotok ebben a világban, testvérek, a teremtés és a bűneset között voltak. Azóta nincs. Ám de, az a teremtő, aki megalkotta az eredetit, olyan tökéletesnek, nem mondott le arról, hogy ezt az abnormálissá lett emberiséget és természetet visszajuttatja a normalitásnak az állapotába. Visszajuttatja a normalitás állapotába. És elhatározta, hogy így mondják ugye a teológiában, hogy megváltja ezt a világot. Kiszabadítja ebből az abnormális állapotból, hogy visszajuttassa a normális állapotába. És erre a nagy munkára, hát nekünk nagy munka, számunkra felfoghatatlan ez az egész, Isten számára nem az, de ebbe a nagy munká, erre a nagy munkára egy tervet alkotott magának, amit mi úgy emlegetünk a teológiában, és úgy ismerünk itt, mint üdvterv, vagy a megváltás terve. Ezt a Szentírásból ismerjük meg. És ebben a tervben a kulcs szereplő a betlehemi gyermek, Jézus. Jézus, aki nem csak egy betlehemi gyermek, egy ember, hanem valóban Isten. Az Istennek, a Teremtő Istennek, a Szent Háromság Istennek az egyik személye, a Fiú Isten. A megváltás tervében őre az a szerep hárult, hogy eljön erre a földre, valódi ember lesz, mint Isten, és itt bemutatja azt, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek a sátán el akarta hitetni, és el is hitette őszüleinket, az ember rossz akarója, egy gonosz Isten, hanem ő irgalmas és szerető Isten. Jézus bemutatta, hogy milyen a szerető Isten, az irgalmas Isten. És testvérek, csodálatos dolog, hogy Jézus nem csak ezért jött, hanem azért is, hogy magára vegye az emberiségnek a bűneit, a mi bűneinket is, bennünket is beleértünk az emberiségbe, külön-külön minnyájunkat, a bűneinket, és azok ítéletét is magára vegye Istentől. És ezért kellett neki meghalni a keresztfán. Ő tudta ezt, hogy ez lesz az ő útja, kezdettől fogva tudta. Tudta, hogy azért jön ide, hogy bemutassa Isten irgalmát, ami leginkább abban válik kézzelfoghatóvá, hogy a saját, ő saját maga jön el, és veszi magára az önmaga büntetését az ember érdekébe és a természet érdekébe. Hogy majd eljöjjön az a pillanat, és el is fog jönni a pillanat, amikor Isten ezt a világot újjá fogja teremteni. Újjá fogja teremteni. A normalitás állapotába visszaemeli, de úgy, hogy közben az ő igazságossága egy pillanatra se fog megcsorbulni. Szeretetét meg fogja mutatni, de úgy, hogy az igazságossága nem szenved csorbát semmiben. Nem kerül önmagával ellentmondásba. Jézus testvérek, amiért idejött a földre, hogy tudnilik, az bemutassa Istent, és kiengesztelje áldozatával Istent az emberiség és az egész teremtett világ felé, ezt ő elvégezte. Erről beszél a kereszten az utolsó szava. Elvégeztetett. Ez végeztetett el. Nem az élete végeztetett el, hanem ez a munka végeztetett el, amivel megbízta őt az Atya Isten. Testvérek, nagy és nem könnyű falat ez, amit elmondtam. Próbáltam egyszerűen elmondani, hogy értsük, de az biztos, hogy annak megértése nélkül, hogy ez a Jézus miért született meg ott a betlehemi jászolba, hát ennek megértése az egy nagyon fontos lépés a Jézushoz vezető utunkon. Ha valaki ezt valamelyest fölfogja, nem is teljesen, de valamelyest kezdi megérteni, akkor Jézus személye elkezd egyre jobban ragyogni a számára. Egyre fontosabbá válik. A hatodik lépés, amire gondoltam Jézus felé vezető utunkon, testvéreim, az, amikor fölismerjük, hogy ez a Jézus, aki eljött és meghalt, harmadnap feltámadt, és a Biblia, ahogy leírja, megdicsőített testben fölment a mennybe. Visszatért oda az Istennel való közösségbe, ahonnan idejött. És most ül az Atya Istennek jobbján, hogy a hitvallásunkban mondjuk. Ül az Atya Isten jobbján, és ott uralkodik az egész mindenség fölött. Jelen pillanatban Jézus a világ mindenség egyedülálló, szuverén ura. Mi nem egy kis gyermeknél ragadunk le keresztjének. Nekünk egy hatalmas Jézusunk van, aki megváltott minket a kereszten, és utána legyőzte a halált, és most ül az Atya Isten jobbján. A Jézuska az nincs. Nekünk Úr Jézus van, aki nem maga ura, meg nem tudom kinek az ura, hanem a mi urunk is. Akkor is, ha nem ismerjük el. Akkor is, ha nem hajlunk meg előtt, ha nem imádjuk őt. Akkor is ő az ura a mindenségnek a Biblia szerint. Mindegy, hogy mit hiszünk felőle. A Biblia ezt mondja nekünk, és ebben megnyugodhatunk. Jézus nem enyészett el, nem tűnt el a történelem süllyesztőjébe. A keresztények nem ilyen halott kultusz ápoló emberek, akik egy halottra emlékezni jönnek össze vasárnapról vasárnapra, hanem azért jövünk össze, hogy imádjuk az élő Jézust, akinek kezébe van jelenleg minden hatalom, és irányítja az egész mindenséget abba az irányba, merre mennie kell. És megy is az egész történelem hajója, benne ott ülünk mi is, ti is, én is. Van, aki úgy ül benne, hogy Jézus nem jelent neki semmit, van, aki úgy ül benne, hogy Jézust imádja, szereti. Ott ülünk mindjárt ebbe a hajóba, és megyünk a cél felé, a kikötő felé, az az utolsó ítélet. Amikor Jézus visszajön, és megtartja az egész emberiség fölött az ítéletet. És aki benne hitt, és aki rábízta magát, hogy ő legyen az üdvözítő, és ura, azt üdvözíteni fogja. Akinek meg nem kellett, azt nem fogja oda juttatni az üdvösségbe. Akinek ő nem kell, az nem fogja magát ráerőszakolni senkire. Az elmegy a pokolra. Testvérek, Jézusnak ezt a jelenlegi dicsőségét meg kell fontolni. Itt nem másról beszélünk, nem egy kisgyermekről van, hanem egy hatalmas úrról, aki meghalt és föltámadt. És a hetedik lépés, testvérek, talán még ez a kettő van. Jézus Krisztusnak meg kell fontolnotok azért az utóhatását is. Már utaltam is erre, testvérek, de ennek a Jézusnak olyan utótörténete van a világban, a történelem színpadán, amit nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni. Itt van az egyház ebben a világban. Testvérek, sok olyan mozgalom volt, ami jött egy ember, mondott valamit, és elindultak, mentek utána egy páron. A következő kanyarba lefulladt az egész, nem ment tovább. Jézusnak a csapata megmegy tovább. Ma is itt vagyunk, legalább ennyien itt vagyunk a mi templomunkban, máshol meg megint vannak mások. És világszerte vannak olyan gyülekezetek, ahol ma 50-szer annyian vannak, mint itt. És testvérek, egy döbbenetes dolog ez, hogy Jézusnak van népe ebbe a világba, és a pokol kapui nem tudtak rajta diadalmat venni. Persze, sokféle felekezet van a világban, ilyen, olyan, amolyan. De most ne ez legyen a fontos, hanem az, hogy ezekben a felekezetekben, testvérek, még mindig ott vannak azok az emberek, akik valódi keresztjének. Valódi keresztjének, akik Jézust valóban ismerik, imádják, tisztelik, igyekeznek követni, engedni az ő igéjének, a Bibliának, és úgy élni, ahogy ő várja tőlük, és várják vissza ezt a Jézust, hogy jön és újjáteremti ezt a világot. És olyan jövőképük van. Nem a nihil meg a semmibe tartunk, hanem várjuk Jézust, és az új eget és az új földet. Vannak testvérek, és itt is vannak mi köztünk is, hála Istennek, hát bárcsak minnyáj, minden egyes ember ilyen lenne közöttünk. Aki napról napra a szíve középpontjába ereszti Jézust, és imádja őt, és szereti, és neki akar engedni, és megköszöni neki azt, hogy megváltotta, és új életet adott neki. Testvéreim, csodálatos dolog ez, hogy ez a kereszténység, ami ismétlem, hogy annyi üldözésnek volt, van, és lesz is kitéve, egyre nagyobb üldözéseknek lesz kitéve a kereszténység, mégse sikerült eltüntetni. Az első kanyarban megpróbálták eltüntetni. A zsidók voltak az elsők, akik megpróbálták kiirtani a kereszténységet. Aztán jöttek a rómaiak, és aztán jöttek tovább a világbirodalmak. Mindenhol testvérek, aztán sajnos a kereszténység világbirodalom lett, világbirodalmi tényező lett. És azt hirdette magáról, hogy mi vagyunk a világ urai tulajdonképpen. Nagyon, nagyon eltévesztették a házszámot. Nagyon eltévesztették. Ugyanazok a keresztények is nagyon eltévesztették a házszámot, akik a keresztény Krisztus nevében nem tudom, milyen erőszakosságokat követtek el. Nagyon eltévesztették a dolgukat. Jézus nem azért küldte a keresztényeket ebbe a világba, hanem azt mondta nekik, menjetek el, és legyetek olyanok, mint azok az angyalok ott a mezőn. Beszéljetek rólam az embereknek, hogy higgyenek bennem, megismerjenek engem, imádjanak engem, kövessenek engem, mint a megváltó urukat. És éljetek ti meg úgy a hétköznapi életbe, ott, ahova állítottalak titeket, ahogy én mondom nektek. Hálából azért a szeretetért, amit irántatok mutattam. Ez lenne az igazi testvérek, és az lenne a jó, amit gyülekezetünk ilyen emberekből állna. Tehát ez a Jézusnak ez az utótörténete, testvérek, ami mind a mai napig tart, és amelyben valahogy így vagy úgy, de most mégiscsak itt vagyunk. Valamiért mégiscsak eljöttetek. Ezt meg kell fontolni, és ha ezt megfontoljuk, testvérek, megint tettünk egy lépést Jézus felé, és akkor az utolsó lépés rendezni a vele való viszonyunkat. Ez az utolsó lépés. A pásztoroknak el kellett jutniuk oda Betlehembe, eljutottak, ott megtalálták a gyermeket a jászolba, és aztán, most mi lesz? És akkor ők imádták azt a gyermeket. Ott az ő, ugye a pásztorok imádata, nem olvasom a Bibliában ezt, de biztosak lehetünk benne, hogy ez így volt. Aztán jöttek utána a napkeleti bölcsek, hosszú útról jöttek, jödögéltek, teveháton, így úgy. Eljutottak Jézushoz némi kis akadályokat legyőzve, és előtárták kincseiket, és imádták. Na, ott már olvassuk. Pedig nagy bölcsek voltak. És imádják Jézus testvérek, és sajnos manapság nagyon kevés ember van, aki idáig eljut, de azért Isten ide akar eljuttatni minket is, hogy Jézushoz menve, közeledve egyszer csak eljutunk oda, hogy személyesen kell állást foglalnom. Hogy valamit kell mondanom, hogy nekem ez kicsoda, micsoda. Megváltóm, mert bűnösként érek oda hozzá, aki nekem bűnbocsánatot szerzett Istentől, és most már Isten gyermekeként élhetek, ő benne híve, neki engedve, vagy nem. Uram, akinek engedek a hétköznapi életem minden dolgába, gondolkodásomba, cselekedeteimbe, szavaim, engedek neki, vagy nem. Valahogyan, testvéreim, állást kell foglalni az embernek. Manapság, testvéreim, nagyon jól tudjátok, hogy a világ tele van tömegemberekkel. Megy a sordródik a tömeg, megy mindenki ugyanabba az irányba, miközben mindenki hangoztatja, hogy ő mekkora nagy egyéniség. De mégis mindenki ugyanúgy gondolkozik, hogy a tévé mutatja, vagy mondja. Úgy manipulálnak minket, testvérek, hogy észre se vesszük. Ideje volna egyéniséggé válni, és Jézus az a pont, ahol egyéniséggé válhatunk. Ahol azzá lehetünk, akinek Isten teremtett minket. Mármint, hogyha azt mondjuk, hogy neked adjuk magunkat, elismerünk téged magunk fölött. Na akkor megszűnik az, hogy nem tömegemberek vagyunk, hanem utána egyéniségek leszünk. Valódi egyéniségek, Isten áldott emberei. Hát, kell állást foglalni, előbb-utóbb, Jézussal kapcsolatban, annak, aki úton van felé. ahogy a pásztorok is. A csattanót a végére hagyom, hagytam, hogy amikor valaki mondjuk így leborul Jézus elé, és elkezdi imádni hosszú rögös út után, mint megváltóját, mint urát, mint bűnös ember az ő hatalmas szabadítóját, elkezdi imádni, akkor egyszer csak rájön arra, kicsit meglepő a dolog, de rájön arra, hogy nem én jutottam el ő hozzá, hanem ő jutott el én hozzám. Tulajdonképpen én tettem a lépéseket, és haladtam valahogy felé, de az történt, hogy szembe jött velem. És igazából ő jött el, és szólt hozzám az ígében egy keresztény ember tanúságtétele, bizonyságtétele által. És nem sürgetett, és nem is manipulált, és nem kényszerített, hanem végtelen türelemmel és szeretettel elvezetett magához. Mert Jézus küldte azokat az angyalokat a pásztorokhoz, akik aztán elindultak és megtalálták őt. Mint ahogy Jézus az, aki az utunkba küld embereket, akik róla tesznek tanúságot nekünk, hogy általuk elvezessen magához. És tegyen minket megváltott, és igazán békességes, és örvendező, és szeretetteljes emberekké. Az igazság bajnokaivá, hőseivé. Hát segítsen bennünket az Úr testvéreim, segítsen minket az Úr Jézus ezen az úton, a hozzávezető úton, meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket, és lehessen igazi karácsonyunk, nem csak ma, hanem minden napon, egész életünkben. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük néked, hogy elvégezted a megváltás tervében rád háruló feladatot, és bemutattad nekünk, hogy milyen az Isten. És nem csak ezt tetted meg, hanem bemutattad, hogy mennyire szeret minket, és te is mennyire szeretsz minket, hiszen áldozatul adtad életedet az ellenségeidért. Hogy kiengeszteld irántunk az Atyát, a Teremtőnket, hogy legyen nekünk bűnbocsánat a te érdemedért, mert magunknak nem tudunk megszerezni semmi ilyen kincset. Hogy legyen nekünk örök életünk, te mutattad be az áldozatot. Hogy ott legyünk majd a normálissá vált világban újra. Köszönjük néked, hogy hatalmas úrként tisztelhetünk téged ma, itt a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy így hallhattuk a mai napon mindezeket a dolgokat, és hiszük, hogy vezetgetsz bennünket lépésről lépésre. Lehet, hogy nagyon messziről, lehet, hogy már közelebb vagyunk, de minden áron el akarsz vezetni oda, hogy boruljunk le előtted. Imádjunk téged. Megköszönjük, amit értünk tettél, és odaszánjuk neked magunkat a követésedre. Köszönjük, hogy nincs náladnál csodálatosabb Úr, nincs náladnál csodálatosabb megváltó. Te vagy az egyedüli, aki méltó a minden bizalmunkra, szeretetünkre, odaadásunkra. Méltó arra, hogy életünk középpontjába kerüljél, családunk és egyéni életünk középpontjába is. Méltó vagy arra, hogy gyülekezetünk központjába álljál. Kérünk téged, hogy állj is itt. Legyél te az első, legyél te a mindenünk. Köszönjük néked, hogy téged imádhatunk, téged tisztelhetünk. Kérünk, tarts meg bennünket, és add, hogyha megtaláltunk, megmaradhassunk a közeledben minden napon. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat, amikor kérünk még családjainkért. Kérünk, áld meg ünnepünket otthonainkban. Adj békességet, te adj szeretetet egymás iránt. Áld meg, kérünk, nemzetünket országhatáron, innen és túl. Irányítsd minél több honfitársunk figyelmét a mulandókról, magadra, az örökké valóra. Segítsd, hogy ne ebben a mulandó világban merüljenek bele az emberek, hanem tudjanak rád nézve belemerülni a mulandó dolgokba is. Az örökké való Jézus legyen a vonatkoztatási pontja minél több magyar testvérünknek. Áld meg, kérünk, népedet szerte az egész világon, és add, hogy tudjunk téged teljes odaadással követni, akkor is, amikor nehéz, amikor üldöztetések vannak. Kérünk külön azokért a keresztényekért, akiket a hitük miatt ma is bántanak, üldöznek, szenvedniük kell testileg is, lelkileg is. Kérünk a szétszakított családokért, a megpróbáltatás alatt lévő testvéreinkért, légy közel hozzájuk. Köszönjük néked, hogy minket is megtartasz. Kérünk, hordozzál bennünket ebben a városban, add, hogy világítani tudjunk, rá tudjunk mutatni a magunk helyén. Egyszerű kis fényecskék hadd legyünk, akik mutatják az utat feléd. Köszönjük néked, hogy együtt lehettünk, és hiszük, hogy itt vagy úrvacsorai közösségünkben is. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem, hogy amint láthatjátok, az Úr asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat lélekben, és bírják egyházunk felhatalmazását, és azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem még a testvéreknek, hogy holnap 9 órakor is istentiszteletet tartunk, ha Isten éltet bennünket, megint úrvacsoraosztás lesz. Erre is szeretettel invitálom a kedves testvéreket, mint hogy minden egyéb alkalmunkra is szeretettel várunk mindenkit. Az év vége úgy alakul, hogy jövő héten szilveszterkor lesz a következő gyülekezeti alkalmunk, tehát október 31-én délután 4 órakor tartunk istentiszteletet, ez szombat lesz, vasárnap új év lesz, akkor 9 órakor lesz istentiszteletünk, már vasárnap istentiszteletet nem akartuk délutára tenni, éveken keresztül el tudtunk jönni, hát ha most is el tudunk majd jönni új évben is. Tehát szeretettel hívjuk a testvéreket ezekre az alkalmainkra is. Most pedig lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, a 326-os énekünket keressük elő, és énekeljük első 2 versével. Dicsőség mennyben az Istennek. Tehát 326 első és második versét énekeljük, és aki nem kíván részt venni az úrvacsorai közösségben, az ének eléneklése után kérem, hogy akkor menjen el, és kérem, hogy aki elmegy, az pedig az előtérbe csöndesen viselkedjék, mert folyik tovább az Isten tiszteletünk. És aki elmegy, attól erről a helyről kell most elbúcsúzzak, áldás békességet kívánok, és áldott karácsonyi ünnepeket az egész családjaiknak.